Akkor egy Zsoltárt szeretnék felolvasni, és egy pár szót beszélni róla. Nekem az egyik kedvenc Zsoltárom az egyes Zsoltár, és annak az első részét szeretném. Ami boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsa szerint, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódók székébe, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megtermi gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. Ámen, eddig szerettem volna felolvasni, és amiért nekem az egyik kedvenc Zsoltárom az, hogy ez egy hívő embernek a lelkét tükrözi, és az életét tükrözi. Mert az, hogy a gonoszok tanácsa szerint nem jár, és nem ül a csúfolódók székébe, ez egy olyan lelkületre val, hogy nem áll bele a fősodorba, és nem avval foglalkozik, hogy másokat kigúnyoljon, nem avval foglalkozik, hogy ennek az életnek a gondjai, ennek az életnek a más emberek hogy élik meg az életüket, és ez csúfolódás tárgya legyen, hanem egy olyan lelkülete van, hogy ő ezt nem teszi. Tehát nem teszi a hívő ember, hanem gyönyörködik Istennek a törvényébe, és nekünk is ilyennek kell lenni, hogy nyilván ebbe a világba élünk, és ér minket ilyen hatás, olyan hatás, nekünk fontosabb az, hogy ne álljunk bele ebbe az áramlatba, és mi nekünk, a mi gyönyörűségünket, nekünk, ami örömöt ad, az Úr igéjének a tanulmányozása, az Úrral való közösség legyen az egyik, ami örömöt ad. Nyilván emellett vannak más dolgok, tehát nem egyedüli örömöt ad, mert a családtól kezdve rengeteg minden örömöt adhat, de ez az egyik fő olyan dolog, ami örömet kell, hogy adjon nekünk. És hogy olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, ez pedig az, hogy hol helyezkedünk el mi ebbe a világba. És nyilván lehet egy fa nagyon távol a folyóvíztől, meg lehet a folyóvizek mellett is. És minket Isten olyan helyre rakott, hogy folyóvizek mellé ültetett minket. Hát mi is plánták vagyunk az Úr kertjébe, tehát odarakott minket, és a folyóvíz az életet jelzi a Bibliába, és mi nekünk is olyan életet kell élni, hogy a mi táplálékunk az Isten igéjéből, Istennek a folyójából táplálkozzon, és mi is a gyökereinket arra kell, hogy eresszük, és ez egy folyamatos táplálék, mert a folyóvíz optimális esetben nem szárad ki, az egy folyamatos táplálékforrás, és Isten igéje azt mondja, hogy Isten folyója tele van vizekkel, tehát az isteni folyó nem szárad ki, és mivel van egy folyamatos utánpótlásunk, egy folyamatos táplálékunk, úgyhogy oda vagyunk ültetve a folyóvíz mellé, úgy tudunk virágozni, úgy tudunk egy olyan kiteljesedett életet élni, hogy boldogok legyünk itt Isten szerint, Isten igéje szerint, az Isten megítélése szerint, és a mi megítélésünk szerint. És lehet, hogy a világ nem azt mondja, hogy mi boldog emberek vagyunk, mert nincs luxusjachtunk, nincsenek olyan dolgaink, ami a világi boldogságot adja, de egy olyan ember, akinek az Úr törvényében van gyönyörűsége, és Isten a folyóvíz mellé ültette, nem abból kell, hogy nyerje az örömét, hogy van esetleg egy luxusjachtja, vagy bármilyen világi vagyona, hanem hogy Istenből, Istennel állandóan kapcsolatban van, és Isten az, aki a táplálékot adja az ilyen embernek, reményeim szerint nekünk. És így, ami és Isten megítélés szerint így tudunk mi boldog emberek lenni. És nagyon fontos, hogy ha a folyóvízek mellett vagyunk, akkor folyamatosan táplálkozunk Isten jelenlétéből, Isten folyójából, Isten igéjéből. És nekem ez az, amit ez a Zsoltár ezt jelenti, és ezért is az egyik kedvenc Zsoltárom, hogy az életre ad útmutatást, hogy az Isten szerint való élet és az Isten szerint való boldogság az miből áll. Jó, ennyit szerettem volna erről a Zsoltárról mondani, és akkor átadnám a szót akkor Pásztor Borcinak, aki itt van közöttünk, és ő fog most igével szolgálni felénk. És akkor várjuk a mit üzent Isten általad.
Nagyon köszönöm, nagyon drágák vagytok. Istenem. Elmondok nektek egy rövid bizonyságot, és aztán utána elolvassuk az igét. Van egy testvérünk a Fehérvári gyülekezetbe, és úgy jött egy alkalommal, hogy napszemüveg van rajta. És mondom, mi van veled? Azt mondja, hogy valami kiszáradta a szeme, és akármit csinál vele, azt mondja, vakul, az egyik szemére vakul megfelé. És hát mondom, voltál orvosnál? Azt mondja, hát persze, szóval hat orvosnál volt. Hat orvosnál volt. Nem tudnak segíteni rajta. Jó, meg volt az alkalom. Alkalom után azt mondom, hogy figyeljetek, férfiak, körbáljuk testvért, és imádkozunk értem, mert én hiszem, hogy az Isten meg akarja gyógyítani. Úgyhogy ezt csináltak, és mondom hogy olyan kár, hogy nincsen nálunk olyan olaj, olyan jó lett volna megkenni olajjal. Az egyik tesó azt mondja, van nekünk egy istink ott Fehérváron, azt mondja, hogy nála mindig van olaj. Ő mindig hord magával olajat, hát ha imádkozni kell valakiért. Itt valakinél van olaj? Hát kérdezem meg tőletek. Valaki hordatás? Isti elővett a táskájából egy ilyen nagy tubus babaolajat. Megkentük Tóni bátyánkat, és ezt figyeljétek. Ez volt, tehát ez vasárnap volt. Másnap az orvos barátja a asszisztensével beszélt, és mondja, hogy hát mi a helyzet a Tónival, és ez az asszisztens nő, ez egy szemorvos, egy szemorvosnak is a asszisztense Budapesten, tehát két helyen asszisztenskedik. Elmondja a történetet a szemorvos doktornőnek, úgyhogy a Tóni nem is tudott róla, csörög a telefon, felveszi, bemutatkozik a doktornő, hogy hát megvizsgálná a szemét. És mondja a Tóni, de hát már hatan látták, és akkor mondja a doktornő, hogy ha gondolja, ő is megnézi, de opcionális a dolog. És hát persze, hát Tóni bátyánk főmegy Budapestre, belenéz a doktornő, megnézi a leleteket, belenéz a szemébe, azt mondja, nem értem. Azt mondja, hogy magát hatan már látták? Igen. Még egyszer belenézne a... Nem tudom, mi ez, amiben bele kell nézni, a kukkerbe belenézne. Azt mondja, hogy ötször megnézte a szememet. És azt mondja, hogy figyeljen. Azt mondja, hogy magának semmi baja nincs, csak herpesz van a szemébe. Figyeljetek, imádkozunk vasárnap, és csütörtökön a Tóni kap egy szemcseppet, és pénteken meg van gyógyulva a szeme. Figyelj, és ez, tudjátok, hogy mit gondolok, hogy van egy ilyen nekem van egy gyermeki hitem. Azt mondja Márk evangéliumának a végén, hogy bizonyos jelek követik hogyha valaki hívő lesz, az ilyen jelek követik. Mond egy néhány dolgot. És ott van, hogy betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Nem azt mondja, hogy a pásztor a kezét a betegekre veti, aki hívő lett. Ki érzi magát hívőnek? Senki nem meri feltenni a kezét, ugye? Tudjátok, hogy én megmondom nektek, hogy miért nem imádkozom. Félek, hogy felsülök. Hát ennél nagyobb, szabad ilyet mondani, ennél nagyobb hülyeséget hallottatok már? Nem. Mi? Tud, Isten szuverén, nem? Hogyha meggyógyítja, meggyógyítja. Hogyha nem gyógyítja, meg nem. Nem attól fog függni a dolog, hogy én imádkozom, vagy nem. Hadd mondjak el még egy esetet. Volt egy eurokon, és... Hát én, az, talán az egész, ilyen, tudjátok, ilyen, mit tudom, több százan ott vagyunk a Golgota utcában, és hát igyekeztem ilyen napi két óra alvással megúszni az egészet. És hát az utolsó napra valószínűleg már ilyen végletesen ki lehettem merülve, de nem éreztem magam, hogy ki vagyok merülve, csak hallgatom, a pásztor Scheller prédikál, mindenféle furcsa gondolataim voltak, mit keresek én itt, ez a hülyeség, de ugye az egy udvarias ember vagyok, nem álltam föl, hogy megzavarjam a többieket, nem mentem el, de alig vártam, hogy ima legyen, és akkor mondja, hogy ugye a alkalom végén, hogy imádkozni fogunk. Én nem, hogy betegekért, hogy a pásztorok menjenek ki oldalra, és akkor imádkozni fogunk a betegekért. Én meg, ahogy meghajtottuk a fejünket imára, sunyogok kifelé, az ajtó kinyílik, jön, tudjátok talán, hogy ki, aki ismeri a Gálperi, jön berobban az ajtón, Borcikám, micsoda konferencia, micsoda üzenet, öleget, nem tudok tőle elmenni. Kezembe nyom egy izét, egy ilyen olajos fityulát, elmegy előlem, és egy sorot áll előttem, akik várják, hogy imádkozzak értük. Nemhogy hitem nem volt, azt se tudtam, hogy fiú vagyok, vagy lány. És akkor az jut eszembe, hogy amikor az Úr Jézus akkor azt mondják a tanítványok, hogy növeld a mi hitünket, akkor elmondj, ez jutott eszembe. Ez volt az egyetlen, ami eszembe jutott. Azt mondja, hogy amikor azt mondják a tanítványok, növeld a mi hitünket, és akkor azt mondja, hogy van egy szolga, aki kint van a mezőn, és amikor végzett a munkájával, hazamegy, akkor a gazda azt mondja, hogy azt mondja-e neki, hogy ülj az asztalhoz és egyél. Azt mondja, nem azt mondja. Azt mondja, hogy szolgálj felém, és aztán amikor mindennel végeztél, akkor üljél le enni, és még akkor is mondjad magadról, hogy haszontalan szolga vagy. Tehát ez eszembe jutott, ez a történet, és arra gondoltam, hogy az Úr Jézus ezt valószínűleg azért mondta, hogy nem több hitre van szükségünk, hanem több engedelmességre. Nem gondoljátok, hogy ezért mondta? És akkor azt mondtam az Úrnak, hogy mondom, engedelmeskedni tudok. Aznap volt olyan ember, aki utolsó stádiumú rákból meggyógyult. Nem volt szinte semmi hitem. Azt mondtam, hogy ki tudom nyitni a számat, és tudok mondani szavakat. Volt, akinek nem lehet egy gyereke, jobban akartak még egy gyereket, és miután imádkoztam, van egy élő bizonyíték, a Gutmanéknak a hatodik gyereke. Akartak egy gyereket, és nem lehet egy gyerekük. És ez nem azért, mert én valami különleges vagyok, hanem azért, mert a mi Urunk valami nagyon különleges, valami nagyon hatalmas. Az imával kapcsolatban, amit mond az írás, és szerintem az egész életünkkel kapcsolatban, amit mond az írás, az valami olyasmi, hogy ha olvassuk, akkor az gyakran olyan vérlázító. A Lukás 11. Figyeld, amit az Úr a imáról tanít. Megy a barátja, kopogtat. És azt mondja, hogy ágyba bújtam, a gyerekeim is itt vannak, be van zárva az ajtó, hagyj békén engem. Imáról ezt tanítja az Úr Jézus. Azt mondja, hogy menj innen! Azt mondja, hogy nem azért fog neki adni, mert a barátja, hanem azért, mert nem hagyja békén. Felszólít bennünket az Úr arra, nem szeretem ezt a szót, de nem tudok jobb szót rá, hogy legyünk ebben erőszakosak. Legyünk olyanok, akik zörgetnek, akik azt mondják, hogy Uram, ez nem maradhat így, ez nem lehet így. Nem tudom, hogy van-e ilyen imátok. A Zsoltárok könyve teli van azzal, hogy kiálts az Úrhoz. És ez nehéz dolog. Egyszer elhatároztam, hogy elmegyek imasétára. Úgyhogy kimentem ott, elég közel lakunk úgynevezett csúcsos hegyre, ahol állítólag az aranybulla megköttetett. Úgyhogy elmentem a csúcsos hegyre, hangosan imádkozom, és megyek az erdőbe, és ja, reggel persze egész este esett az eső, úgyhogy tudod, így cuppogtam a sárba. Hú, mondom, ideális idő, mondom, itt biztos, hogy senkit nem fogok megzavarni. Megyek, nem is lehetett az úton menni, mellette megyek, jön szembe velem egy fiatal pár a sárba, és ugye ők hallották, gondolom már messziről, hogy valaki ott kiállt az úrhoz, és amikor megláttak, akkor bementek inkább az erdőbe, mint hogy találkozzanak velem. De hát ez rendben van, ez rendben van. Nagyon szeretek a kocsiba imádkozni, ott a kocsiba, az autópályán lehet kiáltozni, az kiabálni az úrral, kiáltani az úrhoz. Oké. Egy kérdésem lenne hozzátok. Az Úr Jézus alszik a hajóba. Márk 4-ben alszik a hajóba. Szerintetek hogy ébresztették fel a tanítványok a halál közelébe? Kávé. János, hőz már azt a kávét! Gyorsan! Uram, ne haragudjál! Figyelj itt a kávé! Léci, keljél fel! Jöttem, mentem Budapesten nem tudom soha milyen út az a, mindegy, négy sávos út, és nem tudtam, hogy a kocsimnak a hátsó féke, az egyik féke nem fog. Kikanyarodott a puskagyárból, ott a fég puskagyáról, kikanyarodott elém egy kamion. Fékeztem egyet, és a kocsi elkezdett csúszni a másik irányba. Teljesen irányíthatatlanná vált a kocsi egy értelembe. És aki mellettem jött, megijedt, ő is elkezdett fékezni, meg megyek teljes sebességgel a kamion felett. Fékeztem, és nem az történt, hogy lassult a kocsi, de ugye csúsztam a kamion felé. És mellettem ült egy ember, aki elkezdett ordítani teljes torokból, hogy látta ezt a dolgot. Teljes torok, üvöltő, karambolozni fogunk, fékezzél! Üvöltő, és akkor két kocsi között, a kamion meg a kocsi között, átsuhanok, karambolozni, se csávó meg, kiabál, üvöltözik, mert karambolozni fogunk, már régen átmentem, hogy levegőhöz jutottam, és Hagymába, megúsztuk! És amikor halál közel van az ember, akkor ilyen. Az nem olyan volt, hogy uram, ébredj! Mit csinálsz? Hát ébredj már fel! Hát lehet, hogy felrángatták, lehet, hogy huszkodták. Hát nem tudom, hogy csinálták, de mindegy, hogy. De van olyan ima, amikor azt mondom, hogy ez nem lehet tovább, uram, hogy ez így menjen, nem lehet tovább, hogy a házasságom ilyen legyen, vagy mit tudom, van olyan dolog, amiben azt mondom, hogy így kiálltok az Úr felé. És ez a kérdés, tudod, hogy miért nem, most ez nekem szól az üzenet, miért nem imádkozom? Ülök, ez régi történet talán, Jóska, emlékszel, volt egy ilyen pici srác, valamilyen Zolinak hívták a budapesti gyülekezetbe, de lehet, hogy te akkor Kirgisztánban voltál. És ilyen állandóan ilyen nagyon félt, így lehajtott fejjel, mint egy kis madárka, és ugye volt egy lakása, és hát ugye a szerencsétlenekre vadászott a lakásmaffia, de hát eltűnt a Zoli a gyülekezetből. És akkor egy valamelyik este ülök otthon, eszembe jutott ez az ember, imádkozom érte. Felmegyek két hét múlva Budapestre, nézem, Zoli ott ül a gyülekezetbe. Oda megyek hozzá, beszélek vele, és akkor ugye még volt nyugdíjas klub, és akkor jönnek oda, képzeld el, az egy kávé két hete, a Zoli egyszer csak visszajött a nyugdíjas klubba, és jár, és itt van, és jár, mit tudom én, csütörtökénként, bibliaiskolában, megint, és mondom, mi volna, hogyha többet imádkoznék, így mondom magamnak, egy borci. Mi volna, hogyha többet imádkoznék? De aztán mindig elhesegetem magamtól ám ezt a gondolatot. Tehát, hogy nem ellenállok keményen neki. De amikor biztos, hogy nem csak nekem vannak ilyen történeteim. Hogyha csak nekem vannak ilyen történeteim, azt tudod, hogy miért van? Mert nem imádkozol. És nem tudom, hogy miért nem imádkozol, de Zsoltárok 4:4. Figyeljetek, házi feladat. Kedveltjévé választott engem az Úr. Azt mondja, hogy engem kedveltjévé. Téged kedveltjévé választott az Úr? Andi, ugye? Andi. Andi azt állítja, hogy őt is kedveltjévé választotta az Úr. Zsolt, téged kedve... Zsolt is azt állítja. Attila? Ugye? Ugye? De tudod, de ezt így őszintén. Én az Úr kedveltje vagyok? Hát persze, hogy az Úr kedveltje vagyok. Mindenki az Úr, mindenki, aki hívő az Úr kedveltje. Tudjátok hát meg, hogy kedveltjévé választott engem az Úr, meghallgatja, ha hozzá kiáltok. Ez átlagos, Zsuzsi. Tehát ez nem úgy van, hogy a sornak az eleje az kedvelt, a sor vége, aki melegszik ugye a radiátornál, az meg nem kedvelt, ugye? Akinek nem inge, ne vegye magára, ugye? Hanem kedveltjévé választ. Teli van ilyesmivel, és teli van ilyesmivel az írás. Egyfajta kitartás, vagy álhatatosság, vagy nem tudom, hogy minek, mondjuk ugye mondtam ezt a szót, hogy erőszakosság, de annyira rossz jelentése van ennek a szónak, hogy azért nem akarom ezt használni, akkor miért használom, ugye? De a másik példázat, amit mond az Úr az imáról, a másik példázat. A szegény özvegyasszony és a hamis bíró. A szegény özvegyasszony és a hamis bíró. Azt mondja, hogy mondja Lukács 18. Istent nem félte ember, Isten nem félte embereket, nem tisztelt. Oda megy az özvegyasszony, és ugye mi úgy olvassuk a Lukács 18-ba, hogy igen, jó lett, Isten nem félek, és embert nem becsülök, mindazáltal, mivel hogy nekem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen reám járván ne gyötörjön engem. Tudod, hogy szó szerint mi van ide írva? Valaki tudja, hogy mi van ide írva? Hogy nehogy megverjen. Nézzétek meg a görög szót. Nehogy megverjen. Milyen kép ez? Hogyha jól értjük, akkor a hamis bíró az Isten. Én meg vagyok az özvegyasszony, ugye? Tehát nem csak úgy oda ment a néni, hanem az őröket a botjával már megverte, és fenyegette, ez a kép, jön a néni, nem mehet, csak úgy a bíróhoz nem lehet bemenni, de ez bement a bíróhoz minden egyes nap, és fenyegetőzött a botjával, hogyha nem kapja meg, amit kér, akkor megveri a bírót is. Ez jó kép, amikor először ezt olvastam, akkor azt gondoltam, hogy ez azért már Isten káromlás. De azt hiszük, hogy az írás az igaz, ugye? Azt hiszük, hogy az írás igaz. Ugye, hogy kiverte a biztosítékot? Lajos, ez már kiveri a biztosítékot, nem? Az mégiscsak. És mit mond ennek a példázatnak a végén az Úr Jézus? Amikor az emberfia visszajön a földre, avagy talál-e hitet? Tudod, hogyha nincs ima, akkor nincs hit. Ez az egyik olyan pillére a hitünknek, ami valamennyire ott kell, hogy legyen. És Én nagyon-nagyon nehezen imádkozom. Leülök otthon, hogyha becsukom a szemem, akkor nagyjából 3 másodperc, és elmennek a gondolataim. Úgyhogy kitaláltam valamit. Van egy imafüzetem, képzeljétek el. Leírom, hogy mit imádkozom. És így tudok imádkozni. És tudjátok, hogy mi az elképesztő? Vissza tudom nézni, hogy mit imádkoztam. Néha lapozom a Bibliát, vagy az imafüzetemet, és borsózik a hátam. Ezért is imádkoztam. Meg azért is imádkoztam. De hálát még nem adtam, mert ugye, kérni kérjük, de aztán, oké, most magamról beszél, de elfelejtem. Olyan ez, mint ismeritek ezt a hívőt, hogy el van késve az ember, valamiért be kell ugrani az ósamba, és hát csúcsidőben van az ósannál, úgyhogy ó, uram, látod, hogy nagyon sietnem kéne a bejárathoz közel, létszi egy parkolóhelyet, segíts meg, miközben imádkozik, lát egy parkolóhelyet, ja, kösz, uram, innen már megoldom. Tudod, hogy megint csak ez, én vagyok ez az ember, aki amikor észreveszi, hogy már minden rendben van, akkor mondom, uram, jó, kösz, most már nem kell segítséged, most már innen én is megoldom. Oké. Erre gondoltam, hogy az életünk annyira olyan, hogy mint amikor Illés meg Elizeus elindulnak, ugye azon a napon, amikor Illés elragadtatik. És azt mondja az Illés, a Illés így szól, Elizeus. Azt hiszem, hogy ezt azért mondta, mert a másikat úgy hívták, hogy Elizeus. Azt hiszem, hogy azért mondta ezt. Elizeus. Én nekem el kell mennem innen Gilgálból Bételbe, maradjál itt. És van egy fordítás, ami azt mondja, amennyire igaz, hogy él az Isten, és amennyire igaz, hogy él a te lelked, annyira igaz, hogy nem megyek el tőled, és nem távozom el tőled. És ami utána következik, az valami elképesztő. Oda mennek a próféta tanoncok, az ilyen kis tanonckák oda mennek az Elizeushoz. És azt mondják neki, hogy nem tudod, hogy a te uradat ma elragadja az Úr. Azt mondja, hagyjatok, én is tudom. Mennek a hívő testvérek, és egy értelembe elbátortanítják az Elizeust. Mennek tovább. Azt mondja, hogy maradj itt, megint mondja neki Elizeus, mert hogy így hívták, ugye. Elizeus, maradj itt, nekem el kell mennem a Jordánhoz. És azt mondja, amennyire igaz, hogy él az Úr, és amennyire igaz, hogy él a te lelked, annyira igaz, hogy sem el nem hagylak, sem el nem távozom tőled. És aztán azt mondja, hogy amikor lemennek a Jordánhoz, 50 próféta tanonc nézi őket messziről. És arra gondolok, hogy arra volt, mert ugye másodszorra is a Bételi meg a Jerikói tanoncok is megpróbálják lebeszélni az Elizeust. És egyiknek sem jutott eszébe, hogy valami nagy dolog fog ma történni. Nem mehetek én is veletek? Jutott már ilyen eszekbe? Valahova így bekéreckedsz. Van egy barátom, nem mondok most neveket, jó? Hú, azt mondja, olyan elképesztő közösségünk van. Elmegyünk hosszú hétvégére testvérekkel, biciklizünk, eszünk, imádkozunk, óriási dolgokról beszél, az Úrnak a hatalmas dolgairól beszélünk, és nem tudom hányszor elmondja, hogy mondom magamban, mondom, hogy keveredhetnék bele én ebbe a körbe? És megkérdezem tőle, mondom, nem mehetnék el legközelebb veletek? Nem mehetnék el veletek legközelebb? És azt mondja, hogy te eljönnél velünk. Mondom, hát figyelj, hogyha ez olyan, mint amilyenek mondod, akkor persze, hogy el akarok veled menni. És azt mondja, jó, hát azt mondja, megkérdezem a többieket. És azóta járok velük, és bicik, képzeld, bicik, nem az még, hogy, hagy, hogy imádkozunk, meg eszünk, az hagyja, biciklizünk. És Isten hatalmas dolgairól beszélgetünk. Csak azért, akkor azért mondtam el ezt a imával kapcsolatban ezt a történetet, mert itt is látjuk azt az álhatatosságot, ami megvolt ennek az Elizeusnak. Figyelj, nem megyek el semmilyen körülmények között. Semmi, értsd meg Illés! Nem megyek el semmilyen körülmények között. És ez az álhatatosság, ez valamilyen részben ott kell, hogy legyen az életünkben. Tudod, én egy ember vagyok, én nagyon is el tudok csüggedni, én nagyon is el tudok bátortalanodni, én nagyon is tudok hitetlenkedni, meg perlekedni az Úrral, de azok a pillanatok, amikor azt mondom, hogy én álhatatos akarok lenni, én ott akarok lenni egy-egy eseményen, akkor azt Isten valami elképesztő módon megáldja. És az imával kapcsolatban ugye a Lukás 18 azt mondja, hogy mondott egy példázatot is arra, hogy szüntelen imádkozni kell, és nem megrestülni. És itt van ez a Elizeusnak ez a története is. Tudod, ez nem csak az Elizeussal történik meg. Pál apostol, Apcsály 20-21, ez elképesztő. Azt mondja, hogy még az én él, azt mondja, hogy semmi más nem tudok, csak az, hogyha elmegyek Jeruzsálembe, akkor fogság és nyomorúság vár rám. De még az én életem sem drága, hogy a futásomat megfussam örömmel, és beteljesítsem, amire az Isten elhívott. Még az én életem se drága. És tudom, hogy ez már ilyen biztosítékot kiverő dolog. De csak mintha ismételné magát a történet. Következő fejezetbe utazik tovább Pál, és elmondja, ja nem jön a próféta, ugye jön Agabus. Elveszi a Pálnak az övét, szegény Pál, megkötözi a kezét meg a lábát, ugye? És azt mondja, hogy aki ez az öv, az az embert így fogják megkötözni, és fogságba vinni. És akkor mindenki kéri Pált, hogy ne menjen Jeruzsálembe. Mindenki kéri Pált. Figyeljetek! És azt mondja, hogy mit sírtok, és mit keserítitek az én lelkemet. Tudom, hogy mi vár rám. És én készen állok erre, mert Istenért teszem, amit teszek. Mindjárt elmondom, hogy miért mondom ezt. Mert a történelem ismétli magát. Ismeritek a Barta testvéreket, ugye? Vagy van, aki ismeri a Barta testvéreket. A Attila, ugye, szőke, kékszemű. Itt járta Magyarországon ez az ember, akinek elgurultak a gyógyszerei, és nem találja mai nap is, a Marján Józsi, és mondja, de ez valamikor 2002-ben, hogy ő megy Afganisztánba, és hogyha valaki szeretne vele menni, akkor az menjen. És hát valahogy ez az Attilának a szívét megérintette. Tudjátok, akkor volt ez a talibán balhé, akkor volt, hogy lüdöstek mindenfelé. Afganisztán azt hiszem, hogy nem egy túl jó hely, és mindenki megpróbálta lebeszélni az Attilát. Mindenki megpróbálta. Érthető okokból, nem? Dolgozott egy drága, ilyen istenfélő embernek az Attila éppen akkor, és valami villanyszerelési anomália volt, úgyhogy engem is oda hívtak, és az ember félrevont engem, azt mondja, figyelj, borcikám, én tudod, hogy én is Isten félő ember vagyok, meg hogy ez annyira szép ez a hit, meg amit csináltok. De hát el akar menni Afganisztánba, hát te talán tudsz ráhatni, hát beszéljél már vele. Mondom, jó, mondom, beszélek vele. Mondom neki, nem te Attila. Ez valami csodálatos dolog. Több ezer kilométerre lenni minden emberi gondviseléstől. Ez csodálatos. Ez élet megváltoztató kaland lesz. Gondolom, hogy nem ezt szerette volna, hogy ez az ember, hogy mondjam neki. És megkérdeztem a Attilát, hogy hányan bátorítottak arra, hogy elmenjél. Azt mondja, hát a Marián Józsi, meg te. Tudjátok, hogy ha valamit csinálni akar valaki, csináltak egy felmérést. Hány elbátortalanító üzenet kell egy embernek, hogy ne menjen? Csináltak egy felmérést. Mit gondoltuk? Hány olyan kell, hogy Lajos, ne csináld, ne menjél, ne fogjál bele. Hány ilyen üzenet kell? Egy ilyen üzenet kell. Egy ilyen üzenet kell. És a Barta Attila most nem lenne ugyanaz az ember. És hogyha ezek az emberek itt nem teszik, amit tenniük kell, hogyha Elizeus meg az összes többi, hogyha nem teszik, amit tenniük kell, akkor mi nem ugyanazok az emberek legyünk. És hadd, most tudjátok, mindig a végére jön az igazi tördöfés. Az Úr Jézus eljött, azt mondja, a világosság eljött, hogy ragyogjon a sötétségbe, és a sötétség nem fogadta be. És mi lett volna, hogyha az Úr Jézus azt mondja, ja, hát ha a sötétség nem fogad be, hát akkor szevasztok, akkor én is megyek. Azt mondja, hogy ő teremtette ezt a világot, és a teremtett világ nem fogadta be. És azt mondja, hogy hát jó, hát a sötétség nem fogadott be, mégis arra számítottam. De hogy a világ, amit én teremtettem, nem fogadott be? Gyere, elmentem minden. Nem ment el, hála Istennek, figyelj. Aki az övéi, az ő népe, a kiválasztott nép nem fogadta be. És az Úr Jézus azt mondja, de én maradok. Én maradok, mert akik befogadnak, azoknak hatalmat fogok adni arra, hogy az Isten fiai, az Isten gyermekei legyenek. Tudod, olyan sokszor, azt mondom, hogy mindannyian olyan sokszor, hogy én kész, én megyek, én az Úr arra, Jónásnak volt igaza, én arra. Szerintem mindannyian voltunk így. De az írás arra bátorít bennünket. Nem, én azt gondolom, hogy nem véletlenül mondja az Úr Jézus, hogy az igaz ember hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. És azt mondja utána, de mi nem a meghátrálás emberei vagyunk. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. És egy kicsit összekuszáltam az üzenetet, de szerintem jó ez, mert a kitartásról szól mind a két rész, az egyik a imába való kitartásról, ami ugye mondtam, hogy egy nagyon erős pillérje az életünknek, és a másik meg csak szimplán a kitartásról, tudod, hogy az egyik csak két nagyon praktikus dolog. Az egyik, hogy ne te legyél az ember, aki valakit elbátortalanít. Gyakran van az, hogy valaki oda megy a másikhoz, és akkor elmondja, hogy figyelj, ezt meg azt akarom csinálni. És erre is van egy felmérés, hogy az ember, akinek elmondja, hogy ezt, hogy mit akar csinálni, az mit fog csinálni, válaszul. Elmondja az üggyel kapcsolatos zsigeri félelmeit. Tudod? Tehát, hogy nem kell ezt csinálni. Áldásom rád, vagy hülye vagy, mit tudom én, hogy tudod, így biztatólag elbeszélgetünk az emberrel. De a lényeg az, hogy én nem akarok az elbátortalanításnak az embere lenni. Én a bátorításnak az embere akarok lenni. Két praktikus tanács. Ja, igen, az egyik, hogy legyetek bátrak, józanok, de bátrak. A másik, hogy ne bátortalanítsuk el egymást. Mit szóltok hozzá? Forradalmi gondolat, nem? Hogy ne bátortalanítsuk el magunkat. Úgyis annyi minden, annyi körülmény van, ami elbátortlanítja az embert, meg annyi ember lesz, aki úgyis elbátortlanítja, de lehet, hogy lesz valaki, aki azt mondja, hogy lehet, hogy te lehet ez az ember, aki azt mondja, hogy te figyelj ide, fú, Józsival beszéljetek, figyeljetek, én is elmentem Kirgisztánba, és megváltozott az életem. Hát, hogy az nem teszi hozzá, hogy milyen irányba változott meg az élet, de megváltozott az élete. Oké. Okay. Úr Jézus, te vagy a mi Istenünk. Te vagy a mi... Te vagy a mi tanítónk. Uram, és tanítasz bennünket az álhatatosságról. És tanítasz bennünket az álhatatosságon belül, az imában való álhatatosságról. Uram, te vagy a hitnek a kezdője és bevégzője. Rád akarunk nézni ebbe a tekintetbe. Nem mi tőlünk van ez a dolog. Ahogy Péter és János azt mondja, hogy nehogy azt higgyétek, hogy a mi nagyságunk, vagy a mi Isten félelmünk miatt lett ennek az embernek, lettek ennek az embernek épek a lábai, hanem a Názáreti Jézus volt az, aki meggyógyította. De Uram, minket használsz, és azt hiszem, hogy mindannyian gondoltunk már arra, hogy bárcsak a kövek szólnának, de te azt akarod, hogy mi szóljunk, hogy mi menjünk hozzád, és köszönjük ezt. Köszönjük azt is, hogy mi folyó víz mellé ültetett fák vagyunk, és hogy az Istennek a folyója az nem szárad ki soha. Hogy Isten folyója az egy bővízű folyó. Köszönjük, Urunk, hogy te belőled mindig meríthetünk. Hogy te belőled mindig meríthetünk életet, mert te vagy az élet. És kérlek, Uram, hogy bátorítsál fel bennünket arra, hogy imádkozzunk, hogy kitartóan imádkozzunk, hogy hittel imádkozzunk, hogy időnként fogjunk meg valakit, akivel tudunk imádkozni. Mert azt is mondja az írás, hogyha ketten vagy hárman egy akaraton vannak, kérhetnek bármit, és az meg lesz. Hát segíts nekünk, Urunk. Segíts nekünk, mert nem szeretnénk a meghátrálás emberei lenni, hanem a hitéi. De drága nevedben. Amen.